Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Kápolnásfaluból jelentkezünk, Benedekelek teniszbíró vendégei vagyunk. A rendelkezésünkre álló idő alatt szó lesz a csodás gyermekkorról, a szatmári évekről, a tenisz iránti szenvedélyről, és nem utolsó sorban az irodalom iránti vonzódásról is. Egy nem mindennapi életpálya fontosabb állomásait érintjük 2019-es és 2023-as hangfelvételek segítségével. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Benedekelek neve az nagyon ismerősen cseng a hallgatóink fülébe, de most nem a mesemondóval beszélgetünk itt a Vendégségbe című műsorunkban, hanem a kápolnásfalusi teniszbíróval, Benedekelekkel. Hogy jött a tenisz az életébe, Benedek úr?
Úgy, hogy amikor középiskolás diák voltam, bementem dolgozni Homorodt fürdőre a táborba, akkor még pionír ifjúsági tábor volt, és én, hogy kézilabdáztam, középtávfutó voltam, pingpongoztam, és én megláttam akkor abban a tenisz érába, ugye a nagy Ciriák Nestase időszakba, hogy ott gyerekek játszanak, hát szó szerint csorgott a nyálam, hogy mikor ütetek én is labdába. És aztán, hogy két nap után bátorságot vettem a munkaidő lejárta után, és akkor megértem, hogy nem lehetne, de ideadták, megmagyarázták, hogy a szabályok, a pontozás, minden. Egy hét múlva megvertem mindeniket, és a következő hét, az utolsó héten sorba álltak, hogy ki legyen az ellenfelem. Mindig én nyertem a szetteket, de kétszer után mondtam, hogy most akkor jön, mert én fáradt vagyok. Tehát valahogy így jött az a teniszszerelem, és az iskoláim után, amikor Szatmárra kerültem, ott pályánk is voltak, játszottunk, és 87-ben arról álmodtam, hogy vagy teniszbíró, vagy kézilabdabíró legyek a munkám mellett. A tenisz azért jött be, mert Szatmáron volt már egy pár áligás elsősztályú csapat, és nem akart senki vállalkozni, ez viszont ez nálam egyéni volt, és így jutottam olyan szinten, hogy 91-ben már nemzetközi meccseken vezettem teniszmeccseket a székbe.
Nehezen lesz valakiből teniszbíró? Mert azért vannak olyan sportágak, ahová nagyon nehéz bekerülni. Ezt azért mondjuk ki, például a sportriporterek is maguk közül nevelik ki a jövő generációját, és bizonyos területeken embertenyészet van.
Akkor az elején nehéz is volt, meg nem is. Nem voltunk túl sokan, és aki tényleg arra adta a fejét, és igazából az akart lenni, az tudott is, és meg tudott maradni. Tehát aki őszintén, tisztességgel állította, végezte a munkát úgy, hogy bármilyen területen, amit végzett a munkája mellett, ezt meg lehetett nyugodtan csinálni, és nem az motivált, nem az vezetett minket, hogy most mennyit keresek én, mert hisze, kerestem egy hét alatt 430 lejt. Ami mondjuk abban az időben, abban a pénzben, egy családnak, egy nyitó családnak egy hétre elég volt, de mondom, nem ez, hanem az, hogy én, amit rám bíztak, azt úgy végezzem el, hogy abba tisztesség legyen, becsület legyen, és senki ne ostromoljon fenn a székben, mondjuk, hogy pápa szent a bírónak, ami hála Istennek soha nem fordult elé, és abból a csapatból, akik az iskolát elvégezték, és nagyon kemény iskola volt, mert lám 25-ből 11-nek sikerült, mert munka után hazamentünk, ebédetünk, és mentünk fel a megyei sportigazgatósághoz, és ott 3 hétig gyúrták belénk a szabályokat, meg mit kell csinálni, milyen esetben mi a megoldás. 11-nek sikerült a vizsgája, és 3 éven belül 2 maradtunk, és a 4. évben csak egyedül, de akkor már én már nemzetközi szinten bíráskodtam.
A szülők mit mondtak, amikor azt mondta, hogy én teniszbíró szeretnék lenni? Nem mondták, hogy fiam, azért jó volna megmaradni egy rendes szakma mellett, mert talán abból jobban meg lehet élni.
Igen, ez érdekes dolog, mert én a rendes szakma mellett csináltam a teniszbírákat, tehát ez párhuzamosan, úgyhogy nem volt nekem szabadságom. Én a szabadságomat erre áldoztam fel. Akkor még nem volt annyi sok verseny, mint most volt olyan 2000 akárhányba, 4-5-be, hogy júniusban úgy behúztam magam után az ajtót Szatmáron, hogy szeptemberben kerültem haza, és egyetlen egyszer voltam az országon kívül, Budapesten, a VTA, a női versenyen, ugye, ami átvándorolt időközben Bukarestbe, a többi az egész olyan, hogy Arad, Nagyvárad, Temesvár, Marosvásárhely, úgy körbe, de nálunk ez olyan volt, mint a sátortábor. Bontottunk, és mentünk tovább, tehát az, hogy hazamenjek, ilyen nem volt. Ez egy nagyon strapás megszokás kérdése, és akkor ugye már a gyermekeim olyan nagyok voltak, a két nagy már egyetemista volt, és főleg miattuk áldoztam én azt, hogy ott hagytam a bányagépgyárat, az irodát, mert a fizetés akkor sajnos nem lett volna elég ahhoz, hogy őket Brassóba, az Erdőmérnök Egyetemen, Marosvásárhelyen az orvosin, és a kicsi akkor Dörömbölt, a kisebbik fiunk a középiskola ajtaján, tehát a pénz, csak pénz kifelé. És a leépítések, és a privatizáció 2000-ben úgy kapta az uniót, hogy a két kollégát az irodából Hess meneszteni, és Elek maradott. Na most Elekok megérte a nagy főnököt, egy irodafőnök, jó, de valami mozog-e, lássik-e? Nem, sajnos nem. Marad az a fizetés, sőt, még a szabadság, mert az volt a fájú, mert ugye egy fizetlen szabadság alatt, egy hónap alatt én megkerestem 3 hónapi fizetést a teniszből. Nem, akkor bocsánat, de akármi történik, én felálltam, elköszöntem, és bármilyen keserves, mert nem szerettem munkahelyet változni, becsületesen dolgoztam mindenütt. Első tanügyvőd, a második ez a munkahely. Mondtam, akkor én köszönöm szépen. az egyik igazgató, a technikai igazgató nagyon jó barátom volt, és nem mentem panaszkodni, hanem ő talált meg, már meghallotta, hogy el akarsz menni, persze. De mi az oka? Mondom, nem miattatok, hanem a fizetés, meg az, hogy ugye nekem két gyerek egyetemen, mondom, neked egy lányod az egyetemen, és neked tízszeres a fizetése az egyimnek, és sokba kerül, na nekem kétszer ennyi,
És akkor most már az életében maradt csak a tenisz?
Igen, mert akkor évek felálltam, és hát a Jóisten megsegít, akkor ugye a névvel párosul a születésnapom. Mert nem elég az, hogy Benedekeleknek hívnak, hanem június 1-én születtem gyermeknapon.
Kápolnás faluból indult, hosszú ideig távol volt a szülőfalutól, és visszatért Kápolnás faluba, és ahogy felvétel előtt megfogalmazta, haza kellett jöjjön ahhoz, hogy kibontakozzon. Gondolom, hogy Szatmáron is azért ki tudott bontakozni, vagy nem?
Abból a szempontból, hogy ott is ugye írtam, és megjelentek írásaim a Szatmári Frissúságban, a Napi Labba. Én azt mondom, hogy amúgy az emberek között én nagyon jól éreztem magam, mert amellett, hogy én akkor annak idején édesapámnak a jó kis rafinált, Isten nyugosztja édesapámat, taktikai húzására, hogy én menjek dolgozni a pionírtáborba, mert azt mondta volna, hogy nyelvet tanulni, fiam, én a kaszálást nem hagyta volna abba. Akkor még kézzel kaszáltunk, kézi kaszálva. De így az, hogy hát ugye egy kicsi zseppét keresel, egy kicsit arra, na, elvarázsolt, jó, rendben van. Viszont Szatmáron ugye az a 140 ezernyi lakósból nagyon-nagyon sok jó barát ismerős, 30 ezer ember, mondhatom, hogy aki ismert személyesen engem. Egyrészt a templomból, egyrészt a teniszből, és egyrészt ilyen irodalmi vénámon keresztül. És aki nem azon keresztül, az a barátságos, az én szellemem, tehát amit itthonról vittem, hogy fiam, légy ember mindenütt, és ezen keresztül.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A játékosok mennyire tudnak barát lenni a bíróval? Mert egy kívülálló azt gondolja, hogy a bíró az pártatlan, tehát nem tart senkivel, semleges, és akkor ebből azt feltételezzük, hogy akkor nem is igazán barátkozik, hogy ne legyen az, hogy na most már, hogyha a barátom nyert, akkor ez azért van, mert barátom. Tehát mennyire lehet jó kapcsolatot ápolni a játékos és a bíró között?
Úgy lehet jó kapcsolatot ápolni, hogy én soha, de soha nem voltam merev és elzárkózott. Én reggel is, amikor jöttek a gyerekek, izgultak, hogy bíró bácsi, de hányadik helyzet az én ellenfelem? Mit érdekel téged? Nem tudom, hogy hányadik, de gondold meg, hogy ki a szimpatiád neked? Djokovic, Federer, Nadal. Te gondold át, hogy ellenekel játszál. És neked semmi egyéb dolgod a világon nincs, csak azt játsz, amit megtanultál az edzésen. Semmi egyéb. És ráadásul viccekkel sütöttem el, úgy, amikor látom a 10 éves gyerek ott toporog, ugye most már van az új, körülbelül 5-6 éve, bejött az a szabály, van az a fél kemény labdák, az 5-5-es labdák, ami puha, a másik az itt nyitva, és akkor úgy felteszem a kérdést, hogy most már bocsánat, hogy romára váltok, hogy nincs noi, szóval nincs moi, tehát új labdák vagy puha labdák. És akkor a gyerek feszeng, azt mondja, hát inkább új labdák. Mondtam, neked a puha jár, új, de puha. Úgy indítottam a napot, hogy este, mikor 8-kor odajön egy szülő, hogy bíró úr, ne haragudjon, hogy van ennyi türelme, mikor odajön a gyerek, és 5-6-szor kérdezi ugyanazt a hülyeséget, és ön úgy válaszol, mosolyogva, kulturáltan, nem emelve a hangját, mondom, tudja miért? Azért van ez, mert én, ha nem mutatok példát, akkor engem hogy tisztelnek? Tehát én nem beszélek csúnyán. És tudják a gyerekek, tudják a szülők, hogy kint nagyon jó partner vagyunk a hülyeségbe, a beszélgetésbe, amikor ők bekerülnek a pályára, én kint vagyok, én bíró vagyok, ők játékosok, és mindenkiben megvan az a bizalom, hogy én nem is kérdek se eredményt, behívnak egy labdanyomra, hogy ez kint volt, benn volt, ítéljen meg, én soha nem kérdem meg, hogy áll az eredmény. Megítélem a labdanyomot, elfogják, mikor jövök ki, akkor se kérdem meg. A bizalom ott kezdődik, hogy nem akarom befolyásolni se előtte, se utána az eredményt. Így 32 éve így működik.
Van különbség játék és játék között? Úgy értem, hogy bíráskodni kell itthon, vagy bíráskodni kell külföldön. Van-e különbség a két bíráskodás között?
Idehaza, ugye, hogyha hazai verseny van csak, én a versenybíró vagyok, akkor nem kell nekem eredményt mondani, mert én nyilván 6-8 pályát vigyázok el egyszerre, úgyhogy ha hívnak, akkor megyek oda. Ha székbe bíráskodom, ugye ha román verseny vagy hazai verseny, románul bíráskodom. Ha nemzetközi, akkor az a hivatalos dolog, hogy én először románul, utána angolul mondom. Bármelyik más országba, Románián kívül ugyanígy működik az ország nyelvén, és utána angolul. És nálam nincsenek se országok, se nyelvek, se semmi, hanem az, hogy tisztességgel, becsülettel végezzem a munkámat. Marosvásárhelyen én nehéz kimondani, de az utolsó meccset, hivatalos meccset úgy vonultam vissza, hogy egy marosvásárhelyi, a Botezán George, akit kiskorától ismertem, Botezán George-nek vezettem egy osztrák fiatal fiúlen, az osztrák győzött 3 szettbe, vagy 2-be, nem tudom már, de nem lényeges, de amikor végül a meccsnek, akkor az osztráknak mondtam németül. Az angol a hivatalos nyelv, de én 4 nyelvet beszélek. És akkor mondtam, hogy tudod, hogy ebbe a meccsbe mi volt a pláne? Én mondom, ez volt életem utolsó hivatalos meccse. Csak én nem vertem nagy dobra. Mondom, én több mint 1600 nemzetközi meccset vezettem, csak felnőtt meccset, férfi, nőit, abban benne volt a bukaresti 500 000 dolláros elődöntő, benne volt a budapesti VTA, a római negyeddöntő, nem tudom hány ilyen 10 000 dolláros futures, az a jövő játékosainak a döntői, elődöntői, számtalanok s névtelenek, mert azt nem lehet megjegyezni, de mondom, itt most veletek. A gyerek az mérett, és láttam, hogy azért 2 könycsepp, mint nekem is, mert azért van egy olyan határ, amikor az ember érzi. De azt mondtam, hogy akkor kell abba hagyni, mikor még jó megy.
És ez mikor volt?
Ez szeptember közepén, 18-án szerdán. Úgy, hogy ha nagyon nagy szükséget felkérnek, csak sajnos nagyon fogy, mivel megemelték a pénzdíjakat. Tehát a Nemzeti Szövetség az idén már 15 000 dollárnál kisebb pénzdíjas verseny nem fogadott el. Úgy értendő a 15 000 dollár, hogy az oszlik a játékosok között. Jövőre, hogy hallom, hogy 25-re akarják felemelni, hát az, hogy összeszedje a rendező azt a pénzt, emberén a talpán. Mert így is már még talán fele sincs a versenyek, ami volt 2000, amikor úgy elmentem júniusban, vagy szeptemberre kerültem haza, mert volt 30 ilyen verseny körbe az országba. Most már nagyon-nagyon nehéz. És ha nincs olyan ember, aki kihúzza a befektetők zsebéből a pénzt, azok önként nem adják. Csak úgy, hogyha van egy olyan név, akinek hitele van a teniszbe, múltja volt, mondja mi a teniszbe, az még ki tudja csalni. Vagy vannak olyanok, akinek a gyerekei, vagy a gyereke játszik már olyan szinten, hogy neki megéri azt az áldozatot, hogy olyan tőkéje van az ő vállalkozásai alapján, hogy a gyereke játszik nyilván ott szabad kártyával, tehát nem kell selejtezőzzön, és nem azért, hogy ő pénzt nyerjen azon, mit tudom én, x ezer, vagy $100, 150, 200 dollár, aki esik az első két kanyarba, hanem az, hogy szerez ATP, hogy így mondjam, a profi világ ranglistán pontokat, amivel mint a csiga úgy szépen úgy mászik felfele a ranglétrán. Ilyenek esetleg, ha vannak, ugye a vásárén is ez volt a szerencse, hogy így lett két verseny, mert nem volt 10-12 éve, hanem az vásárén. Az utolsó verseny is ott volt az az előtt, és most stílusosan ott zártam.
Nem fog hiányozni, mert ahogy elnézem, ez is egy életformává válik, és bizonyára, ha nem is valljuk be, de azért valahol hiányozni fog.
Hát igen, a székbíráskodás, én mindig jobban szerettem egy szikrával, ahogy így mondják itt nálunk felé, mint hogy versenybírógyek, mert egy unalmasabb, hogy te csak ott ülsz, jönnek az eredmények, küldöd a pályára a meccset, tehát egy adminisztratív dolog, de olyan szempontból, hogy arra gondolok, hogy rengeteget hiányoztam hazúról, egy kicsit békéne itthon pótolni, mert ugye már nem vagyunk mai csirkék, és bizony, ha nekünk nincs is olyan gazdaságunk, de ott az udvarunkban a feleségem gyönyörű szépen rendbe tart virággal, zöldséges, jó mondjuk én azt felásom, béganyézom, mit tudom én mi, de hát ugye, hogy megjegyezték most Karácsony Tibor és Bajos Attila, amikor bértek a kapun, itt és így, azt mondja, könnyű írónak lenni.
Hamarosan erről is beszélgetünk az írói vénájáról, de még azért annyit áruljon el, hogy melyik az a legemlékezetesebb íráskodása?
98-ban a román elődöntők, az ATP 500 dolláros elődöntőkön, én már mint egyszerű néző, mert addig péntekig vezettem meccseket, és azt mondtam, amikor felkértek, hogy akkor akarsz vonalon, nem akarom elvenni a kollégák elől, akik addig a vonalon voltak, hogy én valaki kitúrjak, hanem hétfőn úgy is kezdődött egy másik verseny, egy női verseny, 25.000 dollárosot, ugyanúgy a székbe voltam, mondom, akkor egy kicsit nézem a meccseket. Hát ez nem úgy történt, mert esőre ébredtünk. Szeptember, szemerkélő eső, a nagynéném ott élt körülbelül olyan 10 percre a progresszó, most a Benere pályáknál. Neki készülök, hova mész? Mondtam, menjek ki. De miért? Majdnem két hete, jóformán reggel este találkozok. Nem mondom, Teréz, én menjek ki, mert nekem ki kell menni. De ugye ebédre hazajössz. Jó, hazajövök. Persze nem volt semmi játék. Hazamentem, ebédeltünk, utána elnyúltam így az ágyon keresztbe. Egyszer hallom, hogy, illetve hallom, hogy nem hallom, hogy csepeg az eső az ablak párkányon. Felülök, kinézek, nem esik. Abban a pillanatban célodok fel. Hova mész már? Mondom, ne. Én tudom, ismerem a salakpályákat, tudom, hogy mire képesek levedelős lejv is ott borítva. Elmegyek, felülök a lelátóra, mert a centerpályán, a stadionpályán, ott egy kicsit később kezdődött, mert ott valahol beszivárgott, na, azt fel kellett javítani, és valahol az első szett 2-1-nél ülök jó tanár barátaim között, akikkel éppen csak úgy szevasz-szevasz így találkoztunk, ugye, nagyon belül román férfiak, nők. És egyszerűen azt mondja, hogy te azt mondja, nem téged keresnek. Lenézek, ott volt a svéd versenybíró, a supervisor, ugye, angolul, és a miénk a főnökünk. Én mondjuk, gyere gyorsan, mondom, ég a ház, gyere, mert meccset kell vezessé. Tehát páros elődöntőt úgy kaptam meg, hogy belé estem, mint a légy a tejbe. És azt hiszem, életem egyik legjobb meccsit vezettem, hogy nem voltam stresszelve, viszont a vonalbírók, akik 9:30-tól várták, hogy most még egy hirdetés, még ez, hogy nem előbb, mint akkor játszunk, nem tudom mi. Annyi javításom volt, hogy a Davis kupán meg is érezte a belga, azt mondja, mi van, azt mondja, hogy a Davis kupa van, hogy itt állandóan ki kell javítani a vonalbírókot. Aztán, amikor a térfécsere, az egy perc alatt elmondtam neki, ezek az emberek 7 órát vártak. Én nagyon friss vagyok, ők 7 órája várják, hogy pályára lépjenek. Hát igen, de akkor elképzelni, mert egyedül jobban vezet, mint ők az egész együtt. Ugyanúgy Budapesten kimentem nézőnek, és egy ilyen 10.000 dolláros döntő, a Gilbert Schaller, aki egy nagyon jó játékos, az egy osztrák, aki a top 50-es játékos volt, tehát már ilyen fogatlan fargas, hogy így mondjam. Olivier Malcor, még azt is emlékszem arra, a francia nevére, kimentem nézőnek, és jön a versenybíró, mosolyogva kezemben nyomja a lapot, 10 előtt, ugyanis 11-kor kezdődően a kezdődően a meccs. De a francia kérésére, hogy ő az egyénibe és a párosba is érdekelt volt, és délután a repülőjük vissza, akkor még Ferihegy volt a Liszt-Ferencről, így egy órával előbb halaszták, és az, aki kellett volna vezesse egy magyar bíró, az valahol elment vidékre, tudva az, hogyha 11-től lesz, és a nagymamáiktól biza ő 10-kor még sehol nem volt, úgyhogy így muszáj volt, és akkor itt elkapták eleket, és kb. 47 perces, az értem, egy legrövidebb meccse volt, a blazán abszolút semmi gond nélkül. A leghosszabb meccsem Nagyváradon egy 4 óra 20 perces 37 fok melegbe. És akkor, amikor végül egy urugai, meg egy olasz játékos játszották, és az olasz az nem Al Capone, hanem Massimo Capone. Nagy vigyorogva felszól nekem, tehát gyorsan játszottak, csak nagyon hosszú volt, mert nagyon kiegyensúlyozott. Azt mondja, hogy nem vagy fáradt? Én lazán leszoltam, nem. Mondom, ha akartam egy órát nyugodtan, erre mind a kettő nyitott a nézésével. Soha nem volt olyan helyzetem, amikor külföldi, legyen az Új-Zélandtól Argentináig bárki, hogy a következő évben, vagy a következő verseny, amikor visszajött, és találkoztunk, vagy az edzője, nem jött oda, nem fogott kezet velem, és nem kérdezte meg, hogy hogy van a családod, mit vezetél utána, hol voltál, azt jelenti, hogy itt a bizalom az maximális volt.
Thank you.
2019. szeptemberében volt a búcsúzás a teniszbíráskodástól, de én úgy tudom, hogy azóta azért voltak még felkérések. És most 2023-ban is egy díj átadás kapcsán is kellett azért megmutatni, hogy mit tudunk.
Persze, hogy voltak, már akkor úgy búcsúztam el tulajdonképpen a felnőtt nemzetközi mezőnytől, hogy utána, mikor jött a pandémia, akkor még egy igazi búcsút tartottam Nagyváradon egy 18 éven aluli nemzetközi versenyen, ahol elbúcsúztam a romániai versenyektől. A Magyar Szövetség úgy érezte, hogy a 30 éves pályafutásom alatt, amit segítettem rajtuk, és sokszor-sokszor kihúztam őket a csávából, hogy én elmentem, akár hogyha virágvasárnap kellett ott lenni, akár húsvét előtt egy nappal, szedtem a cókmókom, s mentem, mert hívott a kötelesség. Ennek a tiszteletadása az őrőszikről még örökké hiányzott, s akkor úgy érezték, hogy most eljött az ideje, és érdekes módon ugyanazzal a versenybíróval, akivel 91. decemberében kezdtem, a dr. Nyírő László barátommal, mint versenybíró, én meg mint játékvezető, illetve sétálóbíró a fiatal korosztálynál nem kell székbe vezetni csak az elődöntő döntőt, vagy csak döntőköt.
Azért, ha őszinték vagyunk, ezt nem lehet csak úgy abba hagyni, hogy az ember érzi magában a tenni akarást és az erőt, azért csak ott bizserek, hogy jó, én elköszöntem, de azért még megmutatnám, hogy én is le tudom vezetni azt a játékot, azt a meccset.
Igen, pont ez fordult elő, hogy amikor kimentem a pályára bemérni az egyes léc távolságát, a háló magasságot, akkor ott voltam, mintha most kezdeném az egész pályafutásom, kicsit olyan izgalom, kicsit olyan visszarepülés az időbe, a 30 év távlatába, amikor lejárta a helyét úgy, hogy egyre közeledtünk a döntőköz, mikor levezettem szombaton a páros döntőt, két japán meg két magyar volt az ellenfél, úgy éreztem, mikor lejöttem a székbe, azt mondom, kezdem élvezni. Kezdem élvezni a bíráskodást két év kihagyás után.
Akkor azt jelenti, hogy lehet, hogy ennek lesz még folytatása.
Van egy hivatalos búcsúztató, de viszont engem az lepett meg, hogy amikor ott hagytam, hogy hát ott úgyis annyi sokan vannak, annyi sok fiatal, kineveltünk generációkat, ott annyi vannak, mint a csepegés, ahogy mondjuk mi. Hát akkor ott én hogy hiányoznék? És Laci barátom azt mondja, Elek, hiányoztok, akik ti voltatok, akik a mai napig le tudjátok tenni bármelyik meccsen, bármelyik versenyen a névjegyeteket, az a generáció sajnos nincs meg. Azt mondtam, hogy ha már ők megtiszteltek, a Magyar Tenisz Szövetség, és ez a bírói testület, hogy engem meghívtak erre a jubileumi 30-as találkozóra, akkor ha visszamondom, akkor én nem érzem jól magam. Ráadásul szerdán jött a meglepetés, amikor azt mondja, a walkie-talkie-ba. Gyere az egyes pálya, még jól baj van. Na most én a hármas mellett álltam középen, egy filagória, nézem, szeliden játszanak a gyermek, és semmi baj. Menjek hátra, hát szinte hanyatestem. Ott van a szövetségből három ember, három szövetségi edző. Árvai Sándor barátom Debrecenből jött el, az újságíró, aki szerkeszti a tenisz magazint, és egy nagyon jó kedves barátom, a Philadelphia Gábor, jóval idősebb, mint én, akivel sokat bíráskodtam együtt, és ott várnak, és köszöntenek, és adják nekem ezt a plakettet. Csak nyögődöztem, és nem tudtam, hogy most tudok-e egyáltalán valamit mondani, vagy nem. Aztán csak sikerült valamit mondani nekik.
Azt írja rajta, hogy Benedek Elek szeretett kollégánknak emlékül a Magyar Tenisz Szövetség játékvezető és versenybíró bizottsága Budapest 2023. Hát gyönyörű szép. És olyan megtisztelő, hogy az emberre még mindig emlékeznek.
Igen, az egyik szövetségi edző, Barduszki Kornél, aki aktív játékos volt, amikor én kezdtem a pályafutásom, és rengeteget vezettem neki, és most a szövetségben van, nem tudott eljönni sajnos, de írt egy nagyon-nagyon szép levelet, soha semmi probléma nem volt, se köztünk, se úgy más játékosra. 68 évesen, ha egy fiú páros döntőn, mert hagytam a fiatal kollégát, alig 18-19. Évben van, azt mondom, te döntsél, melyiket akarod válaszolni, nekem 8. De azt mondja, hát ő a lány páros vezeti, oké, rendben van. Levezettem a fiú meccset, utána az egyéni döntőben ugyanúgy vasárnap megint te választasz, mondom, akkor a két japán boz a döntőbe. Tehát úgy se tud japánul, és azok, de a japánok azok amúgy akkurátos emberek. Nálam egy magyar-olasz döntő volt, lány döntő, és az, hogy 68 évesen semmi más segérleg, hogy nincsen ugye hokály, se ujjomszem, se van albíró, se semmi, és nem kellett leszállnom a székből egy labdanyomra se. Azért még mond valamit a látásomról.
Nagyon sokan Benedek Elekre úgy tekintenek, mint teniszbíróra, de amióta nyugdíjba vonult, azóta már íróként is számon tartják. 3 könyve megjelent, most készülőben van a 4. Miről szólnak ezek a könyvek?
Én soha nem gondolkodtam könyvbe addig, amíg 19-ben. Én pontosan az Erdély Magyar Irodalmi Társaság találkozóra jöttem haza, és találkoztunk az autóbuszon, és akkor este csináltuk az első interjút. És akkor gondoltam, hogy nem elég az, hogy egy brosúrát, valamit leírjam a gyermekkorom szép élményét a gyermekeimnek, akiknek már ebben nem volt részük, hanem ez több kell, ez egy könyv kell legyen. És lett a könyv, és ahogy evés közben megjön az étel, jött utána a második.
Az első könyvnek a címe a Megfakult ösvényeken, tehát ez visszaemlékezés, önéletrajz is, de ilyen szakmai bemutató is.
Igen, mert tulajdonképpen a következő könyvem, amit a Jóisten megsegít, csak jövőre akarok befejezni, mert az egy önéletrajzi regényféleség lesz. Tulajdonképpen az ösvények sokfelé ágaztak a faluból, de az, ami látszott a hegyi keresztfától, hogy így mondjam, a busz megállótól, mint egy kígyó, fényes, kitaposott, igazi jó ösvény kislikat felé, és amikor azt már nem láttam, már nem volt a talpam alatt sem, mikor én hátra mentem a volt anyánkhoz, sírtam, mert 3 éves koromtól ott jártam, és már nem voltak meg azok az ösvények. És akkor én úgy döntöttem, az első az volt, hogy a Hargita ösvényeim. És amikor hazajöttem onnan, persze összejártam ott a szép helyeket, egy vonással kihúztam, és úgy lett a Megfakult ösvényeken. A második könyvnek a címe az eléggé sokat mondó tánclépésben. Az egyik írásomnak a címe a könyvből a feleségemmel való megismerkedésem története tél volt. Akkor abban az időben olyan divat volt, hogy a lábhoz feszülő csizmák, a hosszú kabát, téli kabát, és ahogy ment az úton, amikor megláttam, olyan volt, mint a táncolna, és ezért a tánclépésben. a címe a könyvemnek. A harmadik könyvem apropója az egyértelmű, a teniszpálya bűvöletében, amikor úgy éreztem, hogy tényleg most már lassan befejezem a karrieremet, nagyon nagy gáz kell legyen, hogy téged kifűtjöjenek, mert akkor már nem vagy odavaló. Az kiszűrődik már az alsó lépcsőfokokon, hogy fel tudsz menni a tetejére a lépcsőnek, vagy nem tudsz felmenni a tetejére. Úgy gondoltam, hogy nagyon kifejező a szeptember volt, mert szeptemberben búcsúztam a román tenisztől, Nagyvárodon egy 18 éven aluli korosztályos nemzetközi versenyen, és nagyon sokan megkönnyezték az utolsó írásom ebbe a könyvbe. Tehát, hogy lettem én innen, ahol 1%-a tudta a faluból, hogy mi az a tenisz. Hogy jutottam el a nemzetközi szintig, az tényleg egy álomszerű, olyan meseszerű dolog. Ugyanúgy, mint a, most már beharangozom a negyedik könyvem is, hogy Kislikattól az országházig, hogy egy székely, mondjam azt, hogy paraszt gyerek, vagy félig paraszt gyerek, mert édesapám kohászót, Isten nyugtassa, hogy lesz nemzetközi teniszbíró. Kislikat az nálunk egy nagy mezőrésznek egy összefoglaló neve, és ott nekünk volt egy tanyánk. 4 tanyai ház szomszédosan, és a 4 öreg, akik ott a nagyapámmal együtt, azok mind megjárták az első világháborút. Na most én gyerekkorban, iskola előtt, 5-6 éves koromban, én nagyon szívesen töltöttem télen ott, amikor az állatokat oda hajtották, milyen 5-6 hektár kaszálat, tehát ott megtölt a csűr, a szénapadlás, a hiú, megtelt szénába. Mielőtt elreked volna az idő, azt jelenti, mikor kezd esni, nagyon havaz le, akkor elreked az idő. Mielőtt elreked volna, az állatokat oda hátra hajtották. És az öregek oda hátra mentek, egyéb tennivaló nem volt. Ott dajkálták, ugye ezt már mondtam, hogy milyen gyönyörű szép, hogy dajkálja a székely az állat, és reggeli, esteni dajkálás, a kurálás, az állatok ellátása. Én nagyon szívesen voltam ott, a cserge alatt hallgattam, itták a futuckóból a köményes pálinkát, de csak módjával nem rúgtak be, és őszintén elmondták a háborús történeteket, a szerbiai első világháborús eseményeket, szóval az fogható nincs a világon. Addig, amíg beleadottam, addig hallgattam. Bársásnak kezdődött előről az egész, a folytatódott jobban mondva.
És eljutottunk az országházig.
Igen. Az, hogy nagyapám a 9 született gyermekből 9-én született, és egyedül maradt életbe. Belőle papot akartak nevelni. Készítették a szemináriumra, Gyulafehérvárra, ugye katolikus papnak, de közben jött a háború. Behívták katonának, be kellett menni egyszer jelentkezni Brassóba, bégyalogolt Brassóba, innét ugye, vagy 150 nem tudom hány kilométerre, aztán onnan vagon, Nagyvárra, onnan széjjel osztogatták őket, és így kerülki Szerbiába a frontra. 7 osztályal abban az időben, hogy ő tanult, amilyen tanult ember volt, már gyermek akkor abban az időben még, azt mondom, hogy ügyvéd és orvos nem lehetett volna, de egyéb bármi, tanító, tanár, stb. És az egész család örökölte azokat a géneket, hogy borzasztóan fogékonyak vagyunk a jóra, a szépre, és az olvasottság, a nyitott világ, ami a könyvön keresztül tart eléd egy tükröt. Arra mindenki vevő volt a családba. 5 éves koromban kezdtem olvasni. 6 éves koromban mentem könyvtárba olvasni. Attól kezdve nálam már nyitva volt az egész világ.
Mennyit változott a teniszvilága azóta, amióta megszerettük, és napjainkig? Másabb ma a tenisz, mint mondjuk pár évtizeddel ezelőtt?
Nagyon-nagyon sokkal másabb. Nagyon sokkal másabb, mert nagyon sokat gyorsult, a technika fejlődött. Azt mondom, hogy látványos a játék, de az a fantázia, ami még annak idején jellemezte román oldalról Ciriák, Nesztáce, főleg a Nesztáce féle virtuózitást, már beszéljek hazai vizekre, de Magyarországon ugyanezt el lehet mondani a Taróczi Balázsék, sőt még előtte a Körmici Zsuzsa, egy ilyen 1,60 m kis fehérnép, aki Roland Garros nyert, vagy a Gulyás István, aki azért nyert elsőként a világon fair play díjat a teniszbe, mert a Párizs döntő, Roland Garros előtt, döntő előtt, jobban mondva, ellenfele egy kicsit sérült volt, és azt mondta, hogy hagyjunk egy napot, megvárta, hogy az ellenfele annyira jöjjön helyre. Hát, hogy kikapott, az is történelem az 50-es évek derekán, de viszont maradt egy olyan magyar emlék, úgy, ahogy én mondtam, a tavalyi csanádi évforduló, ugye a Székely Himnusznak a 100 éves évfordulója, mert most nagyon-nagyon sok nagy eseménynek az évfordulója van. Székely Dorahén a kedves barátom, a nyugdíjas tanár, Lőrinc Józsi bátyám, összeállított a csanádi történetet, és itt volt a csanádi unoka családjával, és mikor átadtam nekik a két könyvemet, amit egyébként Bálint Katalin, egy benasági rajztanárnő illusztrált, ugye mind a kettőn fenyőfa van, és megkérdeztem tőlük, hogy tudják, hogy miért van a fenyőfa. Persze választ nem tudtak, mondom azért, mert a székely kezdetektől olyan volt, hogy bármilyen vihar van, bármi történik, vagy kiborul Gyükerestő, vagy ketté törik, de nem hajlik meg.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a kápolnásfalusi Benedekelek teniszbíró vendégei voltunk. A csodás gyermekkorról, a szatmári évekről, a tenisz iránti szenvedélyről és nem utolsó sorban az irodalom iránti vonzódásról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!